És az ige hirdetésre készülve hanyas éneket énekeljük, Péter?
A börtönömnek zárt.
A négyes számú éneket. Tehát négyes.
Jó, az
igen. Tehát négyes számú éneket énekeljük, börtönömnek zárát.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy ide érkezhettünk. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk előtted, és hallgathatjuk a te igédet. Urunk, te látod a mi életünk állapotát, a mi szívünk állapotát. Te tudod, hogy miben vagyunk, milyen gondolatok járnak a fejünkben. Hogy szennyben vagyunk most is, vagy te megtisztíthattad már az életünket, vagy talán újra bepiszkoltuk azt. Urunk, te tudsz mindent, és köszönjük, hogy nem akarsz bennünket a rossz állapotunkban hagyni. Kérünk ad, hogy az igéd az megvizsgálhasson bennünket. Add, hogy meghalljuk a te szavadat, és engedjük azt hatni az életünkben. Kérünk, hogy készítsd a te utadat a mi szívünkhöz is. Amen. Hallgassák meg a testvérek csendes nap nyitó áhítatául választott szent igét, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében a 40. fejezet 3. versében a következőképpen. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Ámen. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, a csendes nap témája tehát a szabadulás útja, és ez a kis rövid ige szakasz van előttünk. De ezt a rövid kis ige szakaszt is érdemes jól megfontolni, jól átgondolni, és fontos benne tisztázni egy-két kérdést. És nem is tudunk mindent tisztázni most ezen az alkalmon, az egész életünkben tulajdonképpen ezeket a dolgokat tisztáznunk kell, az egész életünkben ezt az utat, ezt járnunk kell, ezt az utat, ezt készítenünk kell. De hát tényleg alapvető kérdéseket fel kell tennünk ezzel kapcsolatban, ezzel az igével kapcsolatban. Először is azt, hogy kikről szól ez? Kiknek is szól? És hogyha azt nézzük, hogy elsődlegesen kiknek szólt, akkor egy kicsit vissza kell mennünk, nem is olyan kicsit, Krisztus előtti 7. századba. Több ezer évvel ezelőtt Ézsaiás prófét akkor élt, és akkor hirdette az Istennek az igéjét. És meghirdette azt, hogy a nép bizony fogságba fog kerülni. A babiloniak jönnek, és a nép bűnei miatt az Isten kiszolgáltatja őket. Nem fogja megvédeni saját népét az Isten, mert azt mondja, hogy ha akartátok járni a saját utatokat, akkor tessék, lássátok meg, hogy az hova vezet, és engedte az Isten, hogy egy idegen pogány nép elvigye az ő választott népét fogságba, rabságba, messzi földre, az otthontól, a megszokott helytől, a templomtól, az Isten jelenlététől tulajdonképpen távoli földre. De az Isten nem csak az ítéletet hirdette meg Ézsaiáson keresztül, hanem itt már a 40. fejezetben arról is beszél, hogy majd lesz kiút, lesz szabadulás, lesz visszaút. És itt a 40. fejezetben már a vigasztalásról szól az Isten. Az elkeseredett népnek, aki majd ott lesz a babiloni fogságban, majd szól az Istennek a vigasztaló szava, hogy lehet szabadulni. Vissza lehet menni. És persze, olyan az ember, hogy ha segítséget nyújtanak neki, vagy szabadulást nyújtanak neki, sokszor még azt sem fogadja szívesen. És így volt ezzel Izrael népe is ott a babiloni fogságban. Az Isten nyújtotta a szabadulás útját, elmondta, hogy hogyan teszi ezt, hogyan szabadítja meg őket, és a nép elkezdett hőzöngeni, lázadozni, hogy hát milyen út ez. Mert Isten egy pogány embert, egy pogány vezetőt, a perzsák vezetőjét, Círuszt választotta ki arra, hogy ő engedje szabadon őket, hogy ő győzze le a babiloniakat, és engedje el a fogságban lévő Izrael népét. Nem tetszett a népnek a szabadulás útja, de aztán mégis be kellett látniuk, hogy ez az egyetlen lehetőségük. És épült a pusztában az út, épült az út hazafelé, az Úrnak az útja, és mehetett haza a nép. Micsoda öröm lehetett ez számukra. Tehát Ézsaiás próféta erről beszélt itt elsősorban, a 40. fejezetben erről olvashatunk, és tulajdonképpen, ha itt megállnánk, már ebből is nagyon sok mindent tanulhatunk. Hiszen Pál apostol is azt mondja a római levélben, hogy mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Már önmagában ebből a történetből is nagyon sokat meríthetünk, ebből is már reményt nyerhetünk, de hogyha az új szövetséget megnézzük, akkor sokkal bővebb képet kapunk erről az igéről is, és sokkal több mindent akar adni az Isten ezen keresztül. Hiszen több száz évvel későbbről is beszélt Ézsaiás. Hiszen Krisztus idejében Máté, meg a többi tanítványok megtapasztalhatták ennek az igének egy teljesebb beteljesedését. Azt írja Máté a 3. fejezetben, az 3 versben, hogy azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Tehát Ézsaiás proféciája keresztelő Jánosról is szólt. Ő volt az, aki kiáltó hang volt a pusztában. Kiállt a pusztában, szó szerint ott élt, és hirdette az embereknek nagyon keményen a megtérést. Hirdette azt, hogy jön az ítélet. Közeledik az Úr, és annyira közel van már az ítélet, hogy már a fejsze ott van a fáknak a gyökerén. Ilyen képeket használt Ézsaiás, vagy bocsánat, keresztelő János, hogy érzékeltesse azt, hogy tényleg nincs sok idő. Meg kell térni, mert közeledik az Úr. És nagyon keményen beszélt ott az emberekkel, ostorozta őket, és ennek ellenére sorban álltak. Sorban álltak azért, hogy megkeresztelkedjenek a bűneik bocsánatára. De nem csak az ítéletet hirdette keresztelő János, hanem beszélt nekik a szabadulásról is. És beszélt nekik az evangéliumról is, az örömhírről. Hiszen amikor egyszer ott kint a pusztában az emberek előtt beszélt, és közeledett felé Jézus, akkor ő azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. És tulajdonképpen ezzel azt hirdette, hogy közeledik az Isten báránya, az Isten fia. Itt jön, sőt már itt is van. És ő hordozza a világnak a bűneit. Magára veszi az egész világnak, mindenkinek a mocskát, szennyét, gonoszságát. És elviszi, mint a bárány, akit visznek a vágóhídra, elviszi ő egészen a keresztig. Hogy ott meghalljon mindenkinek a bűne miatt. A mi bűnünk miatt is. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, aki felveszi a világ bűnét, és felviszi a keresztre. Aki hordozza az ítéletet is, az Istennek a haragját is, aki kivágatik, akit kivágnak tulajdonképpen az élők sorából, azért, hogy nekünk kelljen majd erre a sorsra jutni. Keresztelő János életében tehát ez az ige beteljesedett, ahogyan mondja Máté. Ott élt a pusztában, hirdette az embereknek a megtérés igéjét, és beszélt arról, hogy íme itt van Jézus, akihez oda lehet térni, aki megszabadítja az embert, aki a szabadulás útját meg tudja mutatni nekünk. És nem is akármilyen szabadulásról van itt szó. Ezt is félreértették abban a korban is az emberek. Hiszen akkor is rabságban volt Izrael népe, a rómaiak uralkodtak rajtuk, és azt gondolták, hogy na majd a rómaiaktól szabadít meg bennünket. De hát keresztelő János is már azt hirdette, hogy a világ bűneit hordozza, a bűnökből való szabadulást hozza el. És igaz, hogy annak a következménye, a bűnnek a következménye, a kizsákmányolás és a háború, meg minden rossz ebben a világban, de nem csak a rómaiaktól akar szabadítani az Isten, nem csak valami földi szabadulást akar adni, hanem a bűnökből, ami az embernek az igazi problémáját jelenti. Nem valami felületi kezelést akar adni, hanem az ember legnagyobb problémájára akar megoldást adni. De ez az ige nem csak Ézsaiás próféta idejében szólt, nem csak keresztelő János és Jézus idejében, hanem most is. Nekünk is szól ez az ige, hogy készítsük az Úr útját. De hogyan tehetjük ezt most mi? Hogyan építhetnénk mi az Úrnak az útját? Hát, hogyha megnézzük, hogy mi milyen utakat építünk, akkor az elkeserítő lehet. Nem tudom, hogy errefelé szoktak-e panaszkodni a testvérek, hogy milyen utak vannak. Ha szoktak, akkor jöjjenek el Nógrád megyébe, és akkor másképp látják majd ezeket az utakat. Ott egy-egy szakaszon még virágot is ültettek polgármesterek egy-egy kátyúba, tiltakozván az ellen, hogy ez már hihetetlen, itt nem lehet már járni, járhatatlanak ezek az utak. Milyen utakat tudunk készíteni, amelyek ideig óráig járhatóak, elvezetnek valahova, de aztán tönkre mennek. És nem tud eljutni az ember oda, ahova szeretne. Nem tudunk rendes utakat földi körülmények közt sem építeni, akkor hogy tudnánk mi az Úrnak az útját építeni? Hogy tudnánk mi az Isten országába vezető utat építeni? És hát pont arról beszél Ézsaiás próféta is, pont nála olvashatjuk az 55. fejezetben, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát a mi utaink nagyon távol vannak az Istennek az útjaitól. Mi azt sem tudjuk sokszor, hogy akkor most merre is járunk, hova is kellene mennünk, hol is vagyunk, hogy tudnánk akkor az Úr útját építeni. Idefele jöve, mi most így messzebbről érkeztünk, én is hirtelen, nem tudom, ilyen pillanatnyi elmezavar miatt rossz irányba indultam el. A múltkor arra kellett mennünk, mert Budapest felé mentünk, és most is úgy rutinból akkor mentem arra, és már az autópálya rákanyarodásánál döbbentem rá, hogy nem igaz, megint, már egyszer előfordult ilyen. És hát akkor el kellett menni egész messzire, nem is tudom, valahol Aszódnál, és akkor ott jöttünk vissza, és eszembe jutott az, hogy hányszor így vagyunk, hogy rossz irányba megyünk, nem figyelünk az Istennek a szavára, elindulunk, és utána nyomjuk akár a gázt, haladunk, de az ellenkező irányba, ahova kellene menni. Mert mondjuk rutinból éljük az életünket, akár a keresztény életünket is. És aztán megyünk, és meg lehet fordulni, meg lehet térni, de elfecsérel az ember egy csomó energiát, csomó pénzt is ebben az esetben, meg időt az életéből. Most mondjuk jó volt, mert korábban vissza tudtunk fordulni, igaz, hogy azt nem jelzi semmilyen út, vagy semmilyen jelzőtábla, hogy ott vissza lehet fordulni, de mondták nekem, hogy ott le lehet fordulni, és egy olyan kis út, amire azt gondolná az ember, hogy ez sehova se vezet, ott vissza lehetett fordulni, vissza lehetett térni a helyes útra, a helyes irányba, és nem fecséreltünk el annyi időt, időbe utolértük a többieket, időbe ideértünk. Tehát sokszor az ember azt sem tudja, hogy hol van, merre is kellene mennie, hát akkor hogy tudná az Úrnak az útját építeni? Sokszor talán még pont az a baj, hogy mi akarjuk megszabni az Istennek, hogy mi legyen az ő útja, hogy mit csináljon. Mi akarjuk megszabni az Istennek, hogy hogyan cselekedjen velünk, mit mutasson nekünk. Van erre számtalan példa a Szentírásban is, amikor Krisztus beszélt arról, hogy ő neki meg kell halnia, majd szenvedni fog, meg fogják verni, meg fogják alázni, keresztre feszítik, akkor Péter félrevonta őt, és megdorgálta, megszitta, hogy hát miket beszél. És Jézus után azt mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Emberi gondolatok szerint gondolkodsz, nem látod az Istennek az akaratát, csak okoskodsz itt. Távozz tőlem. És sok ilyen példa van, és mondhatnánk a mi életünkből is, amikor meg akarjuk szabni az Istennek, hogy hogyan cselekedjen, ebben profik vagyunk. Tehát nem erről van itt szó. Ézsaiás nem erről beszél. Az Úr nem erre bíztat minket, amikor azt mondja, hogy építsük az Úr útját, hogy mi határozzuk meg neki, hogy merre is kellene, és hogyan is kellene haladni. Viszont, hogyha ő parancsol valamit, akkor abba el lehet indulni. Akkor azt el kell kezdeni, még hogyha furcsának is tűnik az ő útmutatása, az ő parancsa. Néha mond ilyen megdöbbentő dolgokat az Úr. Nem is néha. Jó példa erről a Szentírásban, amikor Dávidnak megígéri az Úr, hogy majd az utóda építi fel az ő házát, az ő templomát, az ő fia Salamon. És lehetetlen dolognak tűnik ez, hogy az Istennek az ember házat épít. Nem az Istentől kapjuk mi az otthonunkat, meg mindenünket. Mi építsünk neki házat. És Salamon is így imádkozott, hogy de vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. És máshol is ezt mondja erről Salamon, hogy és ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. És az Úr tényleg meghallgatta az ő imádságát. Az ő ígérete szerint cselekedett, és azt mondta később, hogy meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem. Megszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz az én szemem és a szívem is mindenkor. Amit tehát parancsol az Isten, amit tehát ígér az Isten, abba álljunk bele, induljunk el, mert azt megvalósítja. És abból az ő akarata fog kikerekedni. Hogyha a mi utainkat próbáljuk erőltetni, abból nem lesznek jó dolgok. De hogyha az Isten parancsol valamit, lehetetlen dolgot, merjünk elindulni. És megtapasztaljuk azt, hogy épül az Úrnak az útja. Nekünk is kell persze tennünk benne a dolgunkat, fáradoznunk benne, de azt látjuk, hogy épül. És a lényegi munkát végül is nem is mi végezzük, hanem az Isten. De mit is jelent most tulajdonképpen ez az útépítés? A mi életünkben ez mit jelenthet? Hát most is vannak fogságok. Most is van fogság. Luther is beszélt egyébként az 1500-as években az egyház babiloni fogságáról. És hát most is van ilyen babiloni fogság. Most is vannak tévtanítások, amelyek környékezik egyházunkat, környékezik a híveket, tele van vannak az újságok, a hírek, a tévéműsorok, olyan keleti tanításokkal, meg olyan hamis áramlatokkal, amik szépen beszüremkednek az ember életébe. És nem jó erről így általában beszélni, hanem jó, hogyha embereknek az életét látjuk. És elsősorban a magunk életét látjuk. És azt vizsgáltatjuk meg az Úrral. És láthatjuk azt, hogy miféle rabságokban szenvednek körülöttünk élő emberek, vagy akár miféle rabságban vagyunk mi is. Lesznek majd itt a kékkeresztes szolgálók. Ők aztán igazán tudják, hogy mit jelent egy szenvedély betegség rabságában lenni. És mit jelent az, amikor az Isten megszabadítja őket. Mikor megtapasztalják azt, hogy a börtönük zárát az Úr kinyitotta, és kijöhetnek egy egészen más életre. De ha nem is olyan nyilvánvaló ez a rabság, mint mondjuk akár egy szenvedély betegségnél, akkor is lehet az ember amolyan rejtett rabságban. Ott lehet a kényelemnek a rabsága, a közönynek a rabsága, a reménytelenségnek a rabsága, vagy a szabadosság rabsága. Vagy egyszerűen az, hogy én a magam önző rabságában vagyok. Ahogyan Tóth Árpád is írja ezt egy versében, Meddő órán című versében, hogy magam vagyok, nagyon. Kicsordul a könnyem, hagyom. Viaszos vászon az asztalomon, farigcsálok lomhán egy dalon, vézna szánalmas figura én, s magam vagyok a föld kerekén. Az ember sokszor ezt érzi, hogy én magam vagyok, magam kínjaival, bűneivel, és én nem bírok kitörni a börtönömnek a rabságából. De jó, hogy hangzik az ige most is, és hangzik az Isten szava a szabadulás útjáról. Hogy van is egy énekünk erről, hogy ma is van számodra szabadulás. Nem csak akkor Ézsaiás idejében, nem csak Keresztelő János idejében, mert jó, hogyha ezekről hallunk, de mit kezdünk ezekkel, hogyha a mi életünkben ezt nem tapasztaljuk meg? Hogyha mi nem élünk a szabadulás lehetőségével, nem lépünk a szabadulás útjára. És hangozhat ez az ige, hogy ma is van szabadulás. Építsétek az Úr útját. Hirdessétek azt, hogy az Úr most is munkálkodik. Most is ki lehet szabadulni a fogságból, a rabságokból. De ahhoz, hogy ezt hirdetni tudjuk, ahhoz először magunknak kell ezt a szabadulást, ezt a szabadságot átélni. Magunknak kell kijönni a bűnnek a fogságából, a börtönéből. És persze ez egyedül nem megy, ezért jött el Krisztus. Ezért halt meg ott a kereszten, hogy kinyissa a börtönünknek a zárát, és kiszabadítson bennünket, és azt mondja nekünk, hogy szabadok vagytok. Én megszabadítottalak titeket. És erről a megtapasztalásról is hoztam a testvéreknek egy verset, biztos sokan ismerik már Reményik Sándornak a Kegyelem című verse, amely erről szól, hogy ő hogyan tapasztalta ezt. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtáig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat haszontalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfájdnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. És ezt pedig nem szabad úgy értenünk, hogy magától, csak úgy véletlen folytán. Reményik sem így értette ezt, hiszen azt mondja, hogy ez a kegyelem, ez Krisztustól van, ez a kegyelem. Krisztus pedig nagy árat fizetett ezért, hogy nekünk csak úgy magától megnyíljon az ég, csak úgy kiszabaduljunk a bűneinkből. Krisztus ezért meghalt ott a kereszten, hogy nekünk a szabadságot azt megszerezze. Neki meg kellett járnia a Via Dolorózát, végig kellett vinnie a keresztet egészen a Golgotáig, azért, hogy úttá lehessen nekünk a mennybe, és hogy mi utána járhassunk az ő útjain. És utána pedig hirdethessük azt, hogy van ez az út másoknak is. Látnunk kell tehát, hogy az Úr készítette el az utat a mennybe, az utat ő hozzá, azon elindulhatunk mi, és utána az a feladatunk, hogy szóljunk másoknak is. Hogy ki lehet szabadulni a börtönből, és itt van a szabadulásnak az útja, és mehetünk tovább. Nem zsákutca az élet, nem reménytelen az élet. És még egy részt szeretnék felolvasni a testvéreknek, hogy Luther Márton hogyan fogalmazta meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy mit is jelent ez a keresztelő jánosi szolgálat, mit is jelent tulajdonképpen az Úr útjának a készítése. Krisztus útjának készítése, János tulajdonképpeni megbízatása abban áll, hogy az egész világot megalázza, és azt hirdeti neki, hogy mindnyájan bűnös, elveszett, kárhozott, szegény, nyomorult, szerencsétlen emberek, és hogy nincs egyetlen élet, munka, foglalkozás, még ha oly szentnek, szépnek és jónak is tűnik, amely ne lenne kárhozatos, ha benne nem Krisztus az Úr lakik, munkálkodik, jár, él, és nem ő tölti ki. Hite által eléri, hogy mindnyájan Krisztust igényeljék, és hogy az ő kegyelmében teljes vágyakozással részesedjenek. És íme, ahol ezt prédikálják, hogy az ember élete és munkája semmi, ott megszólal János pusztába kiáltott igazi szava. A keresztjén tanítás hamisítatlan tiszta igazsága. Ezt jelenti az Úr útját igazán egyengetni, neki teret adni és helyet készíteni. Tehát hirdetni azt, hogy az ember nem tud semmit sem tenni, de az Úr viszont tud. Az Úrnak viszont van hatalma. És ezt, hogyha hirdetjük az embereknek, aztán lehet, hogy sokféleképpen reagálnak erre. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi várnánk. Lehet, hogy valaki csalódik. Ahogyan az Ószövetségben is, hogy Ézsaiás idejében azt mondták, hogy hát nehogy már egy pogány szabadítson meg bennünket. Vagy jó példa erre Naámán is, aki poklos volt, és volt elképzelése arról, hogy hogyan szabadulhat meg, elmentek a prófétához, az Isten emberéhez, és ő ki sem ment hozzá, azt mondta, hogy mártozzon meg a Jordán folyóban 7-szer. És csalódott. Hát nem ezt várta. Azt várta, hogy kijön hozzá, megérinti, vagy történik valami csoda. Nem ezt várta. És mondták neki a többiek, hogy ha valami nagyobb dolgot mondott volna, akkor azt megtennéd. És elgondolkodott, és tényleg akkor megtenni. Elment, megmártozott, és megszabadult. Az Isten ezt az utat adta, és lehet, hogy valaki csalódik, hogy hát én nem ezt vártam, nem így gondolnám, hogy az Isten megszabadít, hogy valaki ott a kereszten meghalt több ezer évvel ezelőtt, de az Isten ilyen módon szabadít meg bennünket. Aztán lehet, hogy valaki ragaszkodik az ő kis börtön életéhez, mint egy papagáj. Emlékszem, amikor voltak papagájaink, kinyitottuk neki a kalitkát, és nem akartak kijönni. Ott volt a lehetőség, hogy akkor röpködjenek egy kicsit a szobában, de nem akart kijönni. Olyan jól megszokta már azt. Ott van az etető, ott van az itató, ott el lehet azért egy kicsit mászkálni is. Van kényelmes. Repülni, meg szabadnak lenni, az kockázatokkal jár. Azon veszélyes. És sokan így vannak, hogy maguk berendezett életéből, ahol akár jól be is etetik őket, nem akarnak kiszabadulni, nem akarnak kilépni, mert az olyan jó, megszokott és kényelmes. Csak mégiscsak fogság az, és marad is az. Aztán lehet, hogy ha hirdetjük a szabadulás útját, akkor akár még ránk is támadnak. Elkezdenek vádolni. Most is volt a hírekben, hogy mentek a mentősök egy eszméletlen emberhez, és talán még újjá is kell téleszteni, vagy valami hasonló, és utána, ahogy magához tért, rátámadt a mentősökre. Nem hitt el, hogy segíteni akarnak, vagy mi történhetett, nem tudni, de van így, hogy nem hiszik el, hogy mi nem valami hátsó szándékkal hirdetjük ezt, és megtámadnak, elkezdenek bántani bennünket. Aztán lehet, hogy valaki lemondóan legyint, és azt mondja, hogy ó, hát én már annyi mindent kipróbáltam. Annyi mindent mondtak nekem. Annyiszor mondták, hogy ez a szabadulásnak az útja. És egyszer hallottam is, hogy a börtönben így törnek meg embereket bizonyos helyeken, hogy azt mondták nekik, hogy szabadulhatnak. És előkészültek, és utána nem engedték el őket. És miután többször ezt eljátszották velük, kiölték belőlük a reményt. Mert mindig meglátszott egy kicsit az a kis halvány reménysugár, hogy végre kimehetnek innen, és utána kezdődött minden előről. Lehet, hogy ilyen reakciót vált ki az emberekből. Sokféleképpen reagálhatnak, de akkor is tudnunk kell, hogy ez a szabadulásnak az útja. És nem szabad, hogy mi így reagáljunk rá. Nagyon fontos, hogy mi induljunk el azon az úton. És hogyha elindultunk, hogyha már ott vagyunk az Úrnak az útján, akkor abban a tudatban hirdessük másoknak is, és abban a tudatban beszéljünk erről másoknak, tegyünk bizonyságot, hogy ez a helyes, ez a valóságos, ez az igazi szabadulás út. Mert akit a Fiú megszabadít, akit Jézus megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ott a kereszten meghaltál értünk. Köszönjük, hogy ez azért is történt, hogy én szabad lehessek. Hogy ne kelljen a magam által elgondolt világban, a magam önző életében leélnem az életemet. És utána egyedül lennem a bűneimmel a kárhozatban, hanem veled élhessem közösségben ezt az életet, ezt a földi életet is már, és közösségben az emberekkel, testvérekkel. És egykor majd ott teljes szabadságban dicsőíthessünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a szabadságot ezt már most megtapasztalhatjuk. És kérünk ad, hogy mindig hozzád forduljunk, amikor egy-egy bűn be akarja hálózni a mi életünket. Kérünk, hogy te tisztíts meg bennünket újra és újra, és te szabadíts fel bennünket arra, hogy szeressünk téged teljes szívünkből, és szeressük fele barátainkat is. Ámen. Azt hiszem, hogy van még számodra is, bocsánat, a záró, vagy a áhítat után éneket. 450-es számú? 450-es éneket énekeljük.
Kedves testvérek, az elhangzott igét szívünkbe forgathatjuk, egymással meg is beszélhetjük. Most egy rövid szünetet tartunk.